Áldott a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak Istene és Atya, aki az ő nagy irgalmából összegyűjtött bennünket, nagy nevének imádására és magasztalására. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennálló énekként magasztaljuk Istent és könyörögjünk ő hozzá a 32. Zsoltár első versének éneklésével. A 32. Zsoltár így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Sákramentumának kiszolgáltatására készülünk a 329. ének második versével: nem éltem még a földszínén, de értem megszülettél. Szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ahogyan jól tudjuk, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatért az Atya dicsőségébe, az ő jobbjára, tanítványaihoz lépett, és e szavakkal adta parancsba a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét olvasom még a mai napi Zsoltárból, a 130. Zsoltár 7. verséből. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag, meg tud váltani. Kedves szülők, kedves keresztszülők, mennyi mindent meg tudunk mi magunk emberek tenni gyermekeinkért. Talán a külső dolgok vonatkozásában nagyobb biztonsággal mondhatjuk el, hogy a mai szülő sokkal többet tud megteremteni, előadni gyermeke számára, mint 100 évvel ezelőtt az akkori ember. Több a lehetőség a külső dolgok feltalálásában, több mindent meg tudunk adni a kényelem dolgában, és a tapasztalat azt mutatja, hogy hamarabb be is vezetjük gyermekeinket az élet zavarosabb dolgaiba is, annál, mint amit érdemelnének. Több mindennel el tudjuk látni gyermekeinket, ruházat, tápláltatás és kényelem dolgában. Azonban az örökkévaló Isten mai ajánlata, kínálata messze fölötte van annak, amit egy szülőpár, egy család, vagy egy egész gyülekezet, egy falu, vagy egy nemzet fel tudna kínálni egy gyermek számára. És ez az isteni ajánlat fölötte van a mi elgondolásainknak, de szorosan kapcsolódik a keresztség gyakorlatához és a keresztségnek a tartalmához. Ez ugyanis nem más, mint Isten az ő fia Jézus Krisztus által véghez vitt ajánlata, vagyis az Isten olyat tud tenni, amire mi nem vagyunk képesek, és nem is leszünk soha képesek. Vannak emberi próbálkozások, nekifeszülések, amikor az ember megpróbálja férfiúi voltánál fogva megmutatni az Istennek vagy az embereknek, hogy úgy van az, ahogy ő gondolja, vagy akarnak asszonyi igyekezetek, amikor be akarjuk bizonyítani, hogy a leleményességünk, a kedvességünk felülmúl minden szükségletet, aztán mindannyian visszaesünk, mert bebizonyosodik, hogy a mi hatalmunk, a mi lehetőségünk falakba ütköznek. Hát mi az? Mi az, amit csak az Isten tud megtenni, és amit nem ad ki a kezéből? A mai Zsoltár gyönyörűen fogalmazza, és nagyon egyszerűen fogalmazza, ő meg tud váltani. Az Isten meg tud váltani, ami bűnös voltunk, és elkövetett bűneink terhe súlya alól. Az Isten ki tud szabadítani, ki tud váltani az ő jogos irántunk való ítélete alól. Más szóval ő meg tud szabadítani a kárhozattól, a bűnök miatt járó jogos ítélettől. Ezt senki más nem tudja megtenni, de ő igen. És a Szentírásnak nagy-nagy üzenete az, hogy az Isten nem csak meg tud váltani, hanem az Isten meg is akar váltani bennünket, hiszen ezért szenvedett és halt meg helyettünk, ami megváltunk, az Úr Jézus Krisztus. Amikor megkereszteljük gyermeketeket és az Isten népéhez tartozónak nyilvánítjuk, akkor erre legyetek nyitottak. Legyen a keresztség a ti részetekről is, az a szándéknyilatkozat, amivel ti is elpecsételtetni akarjátok gyermeketeket, és ez az elpecsételési szándék találkozzon, mert találkozhat az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten keresztségben való megpecsételésével. Így hangzott az ige: bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és ő gazdag, meg tud váltani. Tegyetek meg mindent annak érdekében, hogy az ő megváltása valóság legyen a kisgyermek életében. Amen. Azzal az elhatározással és szándékkal jöttetek a gyülekezet közösségébe, hogy gyermeketeket felajánljátok a Szent Háromság Isten szövetségébe, és azt az egyház gyakorlata szerint a keresztség által mi befogadjuk. Ezért két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek meg, amit a gyülekezet fennáll. Azt kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadjuk. A mindenható Isten áldja meg a ti elhatározásotokat és kinyilatkoztatásotokat. Kérdezem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten, aki hallotta fogadásokat, áldjon meg benneteket, és adja meg azokat a földi javakat anyagiakban, lelkiekben és szellemiekben, amivel most tett fogadalmatokat véghez tudjátok vinni. Most ezért imádkozzunk. Örökké való Isten, minden életnek, erőnek, világosságnak forrása. Hálaadással állunk meg itt, ezen a helyen, a gyülekezet közösségében, Szent Templomodban, ahol nyugalmat találunk magunknak, gyermekeinknek, jövendőnknek, érzéseinknek, gondolatainknak és mindenféle emberi ügyünknek. Köszönjük, hogy befogadod ezt az újszülött gyermeket a te Szent Szövetségedbe, és köszönjük, hogy az ő befogadtatása pillanataiban arra gondolhatunk, mi is meg vagyunk keresztelve, mi is keresztjének vagyunk, hozzá tartozunk, és az, amit nem tudunk megadni gyermekeinknek, amit nem tudhattak megadni szüleink nekünk, te azt megteszed, te meg tudsz minket váltani Jézus Krisztus által. Vidd véghez, hogy ez a kisgyermek úgy nevekedjék fel, hogy megismerje a te nevedet, megismerjen téged, hogy az örökké valóság boldog forgára lehessen majd, amikor eljössz te magad a te dicsőségedbe. Amen. Tegyünk vallást a mi hitünkről az apostoli vallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatik Szent Lélektől, születék Szűz Máriától. Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztény anyaszentegyházat, a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Márkusz Gábor, keresztelkünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete és a Szentlélek Isten áldó ereje legyen ezzel a gyermekkel, és nevelje fel az ő háromszor Szent Nevének nagy dicsőségére.
A 196. dicséret verseit énekeljük. A 196. ének minden versét énekeljük. Így kezdődik, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek.
Yeah.
ami további segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása is az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom azt, ahogyan megírva a 41. Zsoltárban található. Boldog az, akinek gondja van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi és életben tartja, boldog lesz a földön, nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést ad beteg ágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik. Ezt mondom, Uram, légy kegyelmes hozzám, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened. Ellenségeim rosszat mondanak rólam, mikor hal már meg, mikor vész ki a neve. Aki eljön meglátogatni, hiába valóságot beszél, szívében összegyűjt minden rosszat, azután kimegy az utcára és kibeszéli. Mindazok, akik gyűlölnek, egymás közt sugdolóznak és rosszat gondolnak rólam. Gyógyíthatatlan betegség támadta meg, nem kell fel többé onnan, ahol fekszik. Még a legjobb barátom is, akiben bíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támad. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik. Abból tudom meg, hogy kedvelsz, ha nem újonghat rajtam ellenségem, engem pedig megtartasz. Mert fedhetetlen vagyok, és színed elé állítasz örökre. Áldott az Úr, Izrael Istene öröktől fogva, mind örökké. Ámen. Ámen. Imádkozzunk. Örökké való és nagy kegyelmű Atyánk, hálát adunk, hogy az elmúlt hét köznapjait is a Te kegyelmedből élhettük át. Köszönjük, hogy a nyugalom napján lábaink ide vezettek szent hajlékodba, ahol testi és lelki megújulásban lehet részünk. Ezért kérünk, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, amit elkövettünk ellened és fele barátaink ellen. Kérünk, hogy szent lelkedet árasz kirán gazdagon, hogy Isten tiszteletünk minden része részévé váljon az életünknek és gondolkodásunknak, hogy az élet Isten tisztelete, amely kimenve a templomból tovább folytatódik, valóban azt hirdesse, hogy mi a te megváltott gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy imádságot meghallgató Isten vagy. Kérünk, áld meg bennünket gazdagon. Amen. Úgy készüljünk Isten igéjének és üzenetének meghallgatására, hogy a 174-es számú éneket keressük ki és énekeljük. A 174. számú ének így kezdődik. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre.
Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre. Jézus értelmét ruhát, áldott hírre.
Világosíts meg minket a Te igéddel, Urunk, a Te igéd világosság. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Istennek az a szent igéje, amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánok közöttetek ezen a ma délelőtti Isten tiszteleten. Írva található Jánosnak a jelenésekről írott könyve második részében, a második rész 8. versétől a 11. versig terjedő szakaszban. A jelenések könyve második részének 8. versétől így szól hozzánk Istenünk megszólító üzenete. A szmírnai gyülekezet angyalának írt meg. Ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. És azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz 10 napig. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Kedves testvérek, keresztény gyülekezet, egy szenvedő gyülekezet képe áll most előttünk. Nem illetmenség szenvedésről beszélni Isten választottaival kapcsolatban. Nem olyan ez, mint egy elhibázott reklámfilm, vagy egy félresikerült kampánybeszéd. Szenvedő gyülekezetnek a példája nem sokkal inkább taszít minket, mint sem, hogy Krisztushoz vonzana. És különben is, most eljöttünk a hajlékainkból Isten házába, felvettük az ünneplő ruhánkat, félretettük a gondjainkat, bajainkat, bánatainkat, azért, hogy végre egy kis nyugalomra, egy kis békességre leljünk, egymással és Istennel közösségben. És most egy olyan fogalommal találkozunk szembe, amit hétköznapjainkban is legszívesebben el szeretnénk kerülni. Ez pedig nem más, mint a szenvedés. Hiszen a szenvedés, valljuk be őszintén, mindannyiunk életében ott van. Vannak közöttünk olyanok, akiknek talán egészen sok jutott belőle. És olyanok is, akiknek csak egy kevés. De nincs közöttünk senki, aki ne érezte volna már a fájdalmat, a szenvedést, a kínokat. A fiataloknak talán még nem is volt idejük, hogy annyit szenvedjenek, mint az idősebbek, de talán van erre ellenpélda is. Vannak olyan fiatalok, gyerekek vagy ifjú korúak, akik már fiatal koruk ellenére is olyan sok viszontagságban is megfelelően részesültek, amiben az idősek még nem. Nem szívesen emlékezünk ezekre. Nem szívesen beszélünk róluk. Inkább maradjanak ott, ahol voltak, ahol megtörténtek, és hogyha még most is az életünkben szenvedések vannak, azokat is inkább félresöpörjük, hiszen most nem ennek van itt az ideje, gondoljuk. Hogyha nincsenek bajok, nem tornyosulnak probléma fellegek az életünknek az egén, akkor pedig szeretnénk boldogan tölteni ezt a néhány percet, órát vagy hetet, amikor felhőtlenül élhetünk. Úgy hiszem, kedves testvérek, hogy a Jelenések könyvében szereplő szmírnai gyülekezet példájával Isten most valami olyasmit akar megértetni velünk, hogy a szenvedések, amelyek az életünk részét képezik, teljesen más szerepet töltenek be valójában az életünkben, mint ahogy mi azt hinnénk, vagy ahova soroljuk őket. Ő azt akarja megtanítani velünk valószínűleg ezen a vasárnap délelőttön, hogy az az ember, aki szenved, még nem biztos, hogy szerencsétlen ember. Hogy az az ember, aki Krisztusért szenved, az nem egy elátkozott, és nem Istentől elhagyott ember. Sőt, azok a csapások, megpróbáltatások, amelyek érnek minket, sokszor jobbá és értelmesebbé, tisztábbá tehetik az életünket. De hogy hogyan is kell mindezt értenünk, jobban meglátjuk, hogyha a szmírnai gyülekezethez intézett szavakat egy kicsit közelebbről szemügyre vesszük. Megnézzük azt, hogy Jézus Krisztus az angyalon keresztül mit üzent 2000 évvel ezelőtt ennek a gyülekezetnek a tagjainak, és ezáltal mit üzen most 2009-ben nekünk, a Roma Cserezei Református gyülekezetnek tagjainak. Először is azt üzeni, hogy történhet bármi, mindig Krisztusé az utolsó szó. Jézus Krisztusé az utolsó szó, hiszen ezt olvasjuk, ezt mondja az első és az utolsó, aki halott volt és életre kelt. Jézus maga, aki halott volt, akit megkínoztak és kivégeztek, és aztán aki legyőzte a halált, ő szól hozzánk. Az üzen, aki öröktől fogva létezett, és aki mindörökké élni fog, ő üzen. És azt üzeni, hogy az utolsó szó az nem a gyötrelemé, nem a kínoké, nem a szenvedésé, hanem a győztes Krisztusé. Bármilyen sötét is most körülöttünk az éjszaka, két értelemben, tudhatjuk biztosan, hogy majd eljön a nappal. Már ebben a bemutatkozásban, már a beszélőnek a megnevezésében benne van a vigasztaló örömüzenet. De aztán így folytatódik az ige. Tudok nyomorúságodról és szegénységedről, pedig gazdag vagy. Hogyan lehet valaki egyszer szegény, és mégis gazdag? A Berekkőben eltöltött közös hetünk, amelyet múlt vasárnap zártunk le közösen, éppen ezt a központi igazságot szerette volna hangsúlyozni közöttünk. Azt, hogy vannak földi kincsek, és léteznek mennyi kincsek is. A földi kincsek általában kézzel foghatóak, láthatóak, felfoghatóak, érzékelhetőek. Anyagi jellegű kincseink is vannak, amelyeket pénzben mérhetünk, de vannak olyanok is, amelyek nem ilyen kézzel foghatóak, de ehhez a földi élethez kötődnek. Ilyen például egy jó házasság, az emberek megbecsülése, az érzelmek, és a pénzen meg nem vásárolható élmények. Ezek azonban, kedves testvéreim, olyan dolgok, amelyeket elveszíthetünk. Elveszíthetjük a pénzünket, kirabolhatnak minket, vagy elértéktelenedhet, főleg a mai viszontagságos gazdasági helyzetben. Megromolhatnak a kapcsolataink is. És elveszíthetjük azokat az embereket, akiket szeretünk. Vagy azért, mert eltávolodnak tőlünk, vagy pedig azért, mert elválasztja őket tőlünk a múlandó idő és a múlandóság maga. És akkor bizony nyomorultaknak érezzük magunkat, és nyomorultak is vagyunk. De Isten gyermekeinek az az örömhír, hogy túlláthatunk ennek a földi életnek a határain. Hogy megláthatjuk a mennyei gazdagságot, hogy gyűjthetünk mennyei kincseket is. És a Szmirnai gyülekezet tagjai, azt olvassuk róluk, hogy ilyen hűséges Isten követő emberek voltak, és ezért már kívülről nyomorúságos és szegény életük volt, lelkileg gazdagságban éltek. És Isten ezt látta. Ahogyan látta a külső szegénységüket, úgy látta a belső gazdagságukat is. És Isten minket is lát, és minket is figyel. Nem csak a külsőségeket, hanem belénk lát, és számon tartja a lelkünk minden titkát, és ő az, aki számon tartja a mennyei kincseinket is, hogyha gyűjtöttünk. Ő az, aki figyeli a szenvedéseinket, és pontosan tudja még a rejtett szenvedéseket is, amelyeket át kell élnünk ezen a földi életen. Ő tudja, hogy mi az, amit már átéltünk a múltban, tudja, hogy mi az, ami jelenleg bánt minket, ami kínos, sőt, ő még azt is tudja, hogy mi fog velünk történni a jövőben. Ezért mondja azt ennek a gyülekezetnek, ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Tehát, kedves testvérek, kitől származik mindez a gonoszság? Honnan jön akkor a szenvedés? Honnan jön mindaz a rossz, ami Isten gyermekeit érheti? Mi az eredete? Ha Isten maga nem felelős ezekért, sőt, ő a vigasztalásunkra és bátorításunkra siet, hogyha ő velünk van és azt mondja, hogy ne félj, és velünk együtt várja a próbatételek végét, akkor honnan jön mindez? Mi az okozója? Látszólag a legtöbb nyomorúságunkat halljuk be, hogy az emberek okozzák. És nagy a kísértés, hogy haragudjunk rájuk. Nagy a kísértés, hogy ne bocsássunk meg nekik. Sok bosszantás, az állandó aljasság és tisztességtelen dolgok miatt. De valójában a szenvedések gyökere sokkal mélyebben van elásva. Erre is figyelmeztet a Szentírás, amikor arról ír, hogy a gyülekezetből néhány embert el fognak vinni, el fognak hurcolni, és börtönbe fognak vetni. Azt írja, hogy az ördög fogja őket börtönbe vetni. Leírja ugyan, hogy közvetlenül a fájdalmat olyan képmutató emberek fogják okozni, akik magukat zsidónak mondják, de valójában nem azok. De azt is leírja, hogy a háttérben maga sötét erő a sátán áll. Mire jogosít fel minket mindez? Arra, hogy aki fájdalmat okozott nekünk, azt rögtön elátkozhatjuk? Azt rögtön a sátán fiának nevezhetjük? Semmiképpen sem. Sőt, inkább arra, hogy megbocsássunk azoknak, akik bántottak minket. Tudva azt, hogy aki bántott, az csak eszköz a kísértő kezében, és nem ő maga a kísértő. Ő egy bűnös ember, aki megváltásra szorul, és ő is megváltozhat. Ezért imádkozott Jézus Krisztus a legnagyobb szenvedések közepette azokért, akik megkínozták őt. És ezért tanít minket a hegyi beszédben arra, hogy szeressük ellenségeinket, és álljuk azokat, akik minket átkoznak. Ez tehát a hívő ember sorsa: szenvedés, megbocsátás, reménység és könyörgés. És a hit, hogy mindez nem tart örökké. Így folytatódik ugyanis az igénk: nyomorúságotok lesz 10 napig. 10 napig, ez nem egy hosszú idő. A szenvedéseknek tehát van kezdetük, van időtartamuk, és tudhatjuk biztosan, hogy egyszer végük is lesz. Vagy előbb, vagy utóbb, de mindenképpen behatárolható időben. Ha Isten gyermekei maradunk, akkor bízhatunk abban, hogy egyszer eljön a szabadulás. Mert mennyi Atyánk nem hagyja azt, hogy több megpróbáltatás érjen minket, mint amennyit el tudnánk hordozni, mint amit el tudnánk viselni. És ha keresztény emberekként az örök életben is reménykedünk, és igazi hitünk van, akkor az örökké valóság csodálatos, szenvedés nélküli időtartamához képest azt mondhatjuk, hogy a földi szenvedéseinknek napjai, hetei vagy akár évei csak röpke pillanatok. És ha meghatározott ideje van a szenvedéseknek, akkor bízhatunk abban, hogy nem csak idejük, de céljuk és értelmük is van. Olyan értelmük van a szenvedéseknek, az ige szerint, hogy próbát állunk ki általuk. Próbát állunk ki. Hogyha valóban Isten gyermekei vagyunk, akkor kiálljuk a próbát. Hogyha nem, akkor elvagunk rajta. Kiderül az, hogy addig tart csak a kereszténységünk, amíg az előnyeit élvezzük. Kiderül, hogy csak azért vagyunk keresztények, mert így kényelmesebb, mert így jobb, és amikor jönnek a nehézségek, akkor elfordulunk ettől az életmódtól, és ettől a Krisztus követéstől. Az üldözött őskeresztényeknek választaniuk kellett, hogy elhagyják a hitüket, vagy pedig szenvednek. Sokan a szenvedést választották, de bizonyára voltak olyanok, akik hátat fordítottak Jézusnak, akik nem állták ki ezt a próbát. A szenvedések úgy tisztíthatják meg az ember életét, és úgy tisztíthatják meg a gyülekezetet is, mint ahogyan az ötvös az ércet beletartja a tűzbe, hogy minden savakanyag és szennyeződés, ami nem az érchez tartozik, az égjön ki belőle. És ami ott marad belőle, az az igazi, valódi és értékes érc. Testvérem, hagyd tegyem fel a kérdést ezen a délelőttön. Te meg tudsz maradni a hitben a nyomorúságok idején is? Eltávolodsz Istentől, amikor szenvedned kell miatta? Hátat fordítasz neki, őt okolod és vádolod, és inkább a könnyebb és kényelmesebb útra térsz át, azt választod, vagy pedig vállalod azt, hogy vele együtt szenvedsz? Meg tudsz maradni Krisztus követőjének akkor, amikor megütnek, bántanak és legszívesebben visszaütnél? Akkor, amikor megszólják azt, hogy templomba járó ember vagy, vagy hogy igét olvasol? Tudsz-e hívő maradni akkor, amikor valaki tisztességtelen üzletet kínál, amellyel anyagi jólétet varázsolhatnál a családodnak, amivel megszabadulhatnál a testi nélkülözéstől, amivel jobban menne a sorod? Tudsz-e Krisztussal, Krisztusért szenvedni? Jézus azt ígéri, hogy aki mind halálig hűséges marad, aki kitart az életnek a viharai között is, aki ügyeskedéssel és megalkuvással nem próbálja mindenáron elkerülni a szenvedéseket, a kényelmesebb élet reményében nem alkalmaz trükköket és nem tér le az egyenes útról, annak a végén meg lesz a jutalma. Légy hű mind halálig, és neked adom az életnek koronáját. Kedves testvérek, mindannyiunk életében vannak nehéz pillanatok, vannak nehéz napok, hetek, hónapok, vagy éppen esztendők. Szinte mindig szenvedő gyülekezet a miénk is, mert ha hisszük, hogy egy gyülekezetnek, egy testnek vagyunk a tagjai, akkor saját testünkről is jól tudjuk, amikor egy tag szenved, fájdalma van, akkor vele szenved az egész test is. Krisztus nem akarja azt, hogy értelmetlenül szenvedjünk, ezért felelősségünk egymásnak segíteni, és Isten őrizzen attól, hogy mi okozzunk szenvedést másoknak. Tekintsünk tehát ennek a testnek, ennek a gyülekezetnek a fejére, magára Jézus Krisztusra, aki a legtöbbet szenvedett, akinek a szenvedéséhez viszonyítva a mi földi nyomorúságunk nagyon kicsi, és nem kárpótolhatja őt mindezért. Tekintsünk őrá, aki elnyerte nekünk az örök életet, hogy vele lehessünk majd. És hogyha mindvégig kitartunk, akkor megkaphatjuk ezt a csodálatos ajándékot. Hiszen ez az ige azt írja, aki győz, annak nem árt a második halál. Így legyen. Amen. A 455. dicséretünk 5. versét énekeljük. A 455. dicséretünk 5. versét, az út el van hagyatva, borítja sok törzs. Köszönjük, hogy értelmet adsz nem csak az életünknek, de a sokszor elszenvedett megpróbáltatásoknak, viszontagságoknak is. Add, hogy mindig keressük azt, hogy mi a te akaratod bennünk. Add, hogy tudjunk hozzád ragaszkodni és az egyenes úton járni. Hogy ne kerüljük a miattad való szenvedést, hanem megtiszteltetésnek felfogva éljük meg azt. Köszönjük, hogy te nem helyezel ránk több terhet az életben, mint amennyit el tudnánk viselni. És azt is, hogy elküldted a te szent fiadat, aki kereszthalálával és szenvedésével elnyerte nekünk az örök életet, bűneinknek a bocsánatát, és előkészítette számunkra mennybe menetele után a mennyei helyet. Add, hogy méltók legyünk annak az elnyerésére, hogy kiálljuk az élet viharait, és győztesként fejezzük majd be, és elnyerjük az élet koronáját. Köszönjük, hogy te mész előttünk az úton, mehetünk utánad, követhetünk, és majd elhozod számunkra is a teljes közösséget, te vele, és és fiaddal együtt. A te szent fiad érdemért kérünk, hogy hallgass meg most imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a mennyekben. Jöjjön el a te országod, de legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Szeretettel hirdetem alkalmainkat, ma délután 3 órakor és a jövő héten minden reggeli áhítatot tartunk, illetve a többi ifjúsági alkalom is a szokott rendben lesz megtartva ránk következő héten. Fiatalok számára hirdetem szeretettel, hogy az idén is szervezünk biciklitúrát, nem a jövő héten, hanem az utána következő héten, augusztus 17-én, 18-án és 19-én a Tivadari Református üdülő lesz a szálláshelyünk, és annak a környékét fogjuk meglátogatni. Együtt tölthetünk 3 kellemes napot, várjuk a fiatalok jelentkezését, 3000 forintba kerül a részvételi díj, ez magába foglalja a szállást és a étkezést is. A ránk következő héten csütörtök estig várjuk a jelentkezést, tehát 13-áig Bodnár Máté segéllyel készülnél. Mindenki tudja, hogy hol lakik, tehát a jelentkezést oda vigyük hozzá, és biztatjuk a fiatalokat, jöjjenek és hívogassanak másokat is erre az alkalommal. Záró énekünk a 338. dicséret. A 338. ének lelki próbáimban Jézus légy velem, el ne tántorodjék tőled életem.
Yeah.
Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.